Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Súlyog Tamás köztársasági elnök nyomatékosítani kívánja azt a nyilvánvaló tényt, hogy eleve teljes a nemzeti egyetértés a gyermekekkel szembeni bűncselekmények mélységes elítélésében és az elkövetők súlyos megbüntetésének szükségességében. Függetlenül attól, hogy milyen közösségben, oktatási, nevelési, gyermekvédelmi intézményben, javítóintézetben vagy akár családon belül történik az elkövetés, közölte a Sándor Palota a Távirat irodával. A gyermekek a nemzet, a társadalom legnagyobb értékei, ezért a nevelésükkel és védelmükkel foglalkozók feladata és munkája minden tiszteletet és elismerést megérdemel. A gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó intézményeket, az azokat fenntartó és felügyelő állami és nem állami szerveket, valamint az ott dolgozókat és döntéshozókat ugyanakkor minden szinten szigorú szakmai és jogi felelősség terheli, amelynek érvényesítésére a magyar jogrendben rendelkezésre állnak és rendeltetésszerűen működnek a megfelelő eszközök. Ezek alkalmazásával minden esetben az érintett szakpolitikai szervek és hatóságok feladata, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a bűncselekmény alapos kivizsgálása, kellő súlyú szankcionálása és legfőképpen hatékony megelőzése megtörténjen. A NATO főtitkár friss nyilatkozata egyértelmű jele annak, hogy Brüsszelben mindenki csata sorba áll Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseivel szemben. Ezért a magyar kormány felszólítja Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását, írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A tárcavezető arról számolt be bejegyzésében, hogy ha valakinek esetleg még mindig kétségei voltak afelől, hogy tényleg mindenkinek elmente a józan esze Brüsszelben, akkor a NATO főtitkár tegnapi berlini beszéde után végleg meggyőződhetett róla. Mark Rutte meredek dolgokat mondott. Mi vagyunk az oroszok következő célpontjai, akik 5 éven belül készen állhatnak a NATO megtámadására, meg hogy Ukrajna biztonsága a mi biztonságunk, idézte. 11 új műjégpálya nyílik országszerte, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ a Távirat irodával. Az Aktív Magyarország országos műjégpálya program a 2025-2026-os szezonban is folytatódik. Új műjégpálya nyílik Babóton, Lőrinciben, Újfehértón, Balatonalmádiban, Záhonyban, Fóton, Szerencsen, Aszódon, Zalakaroson, Turán és Kiskunhalason. Így összesen idén már 18 aktív magyarországos műjégpálya üzemel. A jégpályák mérete legalább 450 négyzetméter, és legalább 2 teljes téli hónapon át üzemelnek. A program fontos eleme, hogy tanítási időben az iskolai csoportok díjmentesen használhatják a pályákat. Miskolc közgyűlése a csütörtöki ülésén tudomásul vette a kábítószerellenes települések szövetsége megalapításáról szóló tájékoztatást, és megerősítette az ahhoz kapcsolódó aláírt szándéknyilatkozatot. Így a vármegye székhely is csatlakozik a kábítószerellenes küzdelemhez, közölte a Távirat irodával a Városi Önkormányzat sajtóosztálya. A tájékoztatás szerint a dokumentum egy új országos önkormányzati együttműködés első lépése a kábítószer használat visszaszorításáért, a közösségek megerősítéséért és a helyi biztonság növeléséért. A szándéknyilatkozat aláírását Miskolc kezdeményezte több településsel együtt, Horváth László kormánybiztos szakmai támogatásával. Mint írták, a megállapodás célja, hogy országos szintű települések közötti tudásmegosztás és összehangolt fellépés jöjjön létre a kábítószer probléma helyi szintű kezelése érdekében. Az ukrán-magyar határszakaszon 4783 ember lépett be Magyarországra csütörtökön. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a Távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 49 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Az ország nagyobb részén tartósan borult, párás, helyenként ködös idő várható. Szitálás szinte bárhol előfordulhat. Azonban a nyugati határvidéken és északkeleten szakadozhat a felhőzet, és egyes körzetekben átmenetileg kisüthet a nap. Döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de északkeleten néhol megélénkülhet a nyugati, délnyugati szél. A hőmérséklet napközben 3 és 8 fok között változik, de ahol kisüt a napot, 10 fok is lehet. Késő este mínusz 1 és plusz 7 fok közötti értéket mérhetünk. Híreket hallottak.
Reklám. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a kisdobótéri Fuji fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji fotócentrum Eger.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertály Mesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu. A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
December 10-én Stockholmban átvette az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László. Megjelent a Budapest Hollywood, magyarok, akik beírták magukat az amerikai filmtörténetbe című könyv. Tihanyi Lajos életmű kiállítás nyílt a Magyar Nemzeti Galériában. Az Egy életem életrajzi stand-up sorozatban legújabban Csúlya Imre színész beszél az életéről, és adventi ünnepváró forgatagot rendez ezen a hétvégén a Hagyományok Háza. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Krasznahorkai László december 10-én vehette át az idei irodalmi Nobel-díjat, így ő a második magyar író, aki megkapta a legrangosabb irodalmi elismerést. Az első Kertész Imre volt, akit 23 évvel ezelőtt, 2002-ben ért ez a megtiszteltetés. A Nobel-bizottság indoklása szerint Krasznahorkai a díjat meggyőző és látnoki életművéért kapta, amely az apokaliptikus terror közepette is bizonyítja a művészet erejét. Az író a magyar irodalmi életbe 31 évesen, 1985-ben robbant be, amikor megjelent első regénye a Sátántangó, ami könyvként és aztán Tarbéla adaptációjának köszönhetően filmként is kultikussá vált, nem csak Magyarországon, hanem világszerte. Ezt kísérték a további nagyon erős művek és további Tar adaptációk is. Az életmű fontos állomása az 1989-es Az ellenállás melankóliája, az 1990-es Háború és háború, a 2003-as Északról hegy, délről tó, nyugatról utak, keletről folyó, vagy a közelmúltból, 2016-ból az addigi regények világának egyfajta szintézisét nyújtó Báró Wengheim hazatér. 2021-ben jelent meg a Herst 07-769, és 2025-ös a legutóbbi kötete a Magyar Nemzet Biztonsága. Az itthon már szinte minden jelentős elismerést, köztük a Kossuth díjat és a József Attila díjat megkapó Krasznahorkait az elmúlt években neves nemzetközi fórumokon is díjazták. 2015-ben megkapta a nemzetközi Man Booker díjat, 2019-ben pedig a legjobb fordítás kategóriában az Amerikai Nemzeti Könyvdíjat a Báró Wengheim hazatér című regényéért. Krasznahorkai László a Nobel-díj hivatalos átadása előtt december 7-én tartotta meg beszédét magyar nyelven, Stockholmban, a Svéd Akadémián. amit azzal kezdett, hogy eredetileg a reményről akarta megosztani a gondolatait, de a remény nála végleg kifogyott. Ehelyett beszélt az angyalokról, s beszédének egy fontos fejezetében az emberi evolúció legcsodálatosabb pontjainak állított emléket. Ezt a részletet hallgassuk most meg.
Elképesztő ember, ki vagy te? Feltaláltad a kereket, feltaláltad a tüzet, feltaláltad, hogy az együttműködés az egyetlen esélyed. Feltaláltad a dögevést, hogy ura legyél az általad uralt világnak. Megdöbbentően sok észre tettél, szerts akkora az agyad, annyira barázdált és annyira komplex, hogy ezzel tényleg az általad világnak nevezett világ fölött némiképp korlátozottan, de hatalmad van. Hatalmad lett. Olyan felismerésekre jutottál, amelyekről ugyan később kiderült, hogy nem igazak, de segítettek a továbbhaladásodban az evolúciód során. Ugrásszerűnek látszó fejlődésed megszilárdította és megnövelte fajtád a Földön. Hordákba gyűltél, társadalmakat építettél, civilizációkat hoztál létre. Arra csodára is képes lettél, hogy ne hajj ki, pedig lett volna lehetőséged rá. De te újra két lábra álltál, majd homo habilisként kőből szerszámot csináltál, és használni is tudtad. Aztán erektusként feltaláltad a tüzet, s abba apróság miatt, hogy ellentétben a csimpánzzal, nálad a gégefő és a lágy szájpadlás nem ér össze, lehetővé vált az agy beszédfontjának párhuzamos finomodásával, hogy létrehozd a beszédet. Leültél a mennyek urával. És ha hihetünk az Ószövetség elhallgatott fejezeteinek, leültél vele, s amit ő felmutatott a teremtett dolgok közül, annak te nevet adtál. Majd később feltaláltad az írást. De ekkor már filozófiai gondolatmenetekre is képes voltál. Az eseményeket előbb összekapcsoltad, majd elválasztottad a hitbeli meggyőződésedtől. A tapasztalatodra hivatkozva megteremtetted az időt, kocsit, hajót szerkesztetted, és bejártad az ismeretlent a Földön. Kiraboltál mindent, amit lehetett. És rájöttél, mit jelenthet, ha összpontosítod az erődet és a hatalmadat, feltérképezted a megközelíthetetlennek gondolt bolygókat, és már nem Istennek tekintetted a napot, és nem sorsot meghatározóaknak a csillagokat. Feltaláltad, vagy inkább minősítetted a nemiséget, a nő és a férfi szerepét. Majd nagyon későn, bár soha nem későn, feltaláltad a szerelmet a számukra. Feltaláltad az érzést, a beleérzést, a tudás megszerzésének különböző hierarchikus módjait. Végül felrepültél a levegőbe, lehagytad a madarakat, aztán elrepültél a holdra. És megtetted az első lépéseket ott. Olyan fegyvereket találtál föl, amivel fel lehet robbantani a Földet, mégpedig sokszor egymás után. Tudományokat találtál ki olyan rugalmas szinteken, amelynek köszönhetően a holnap folyton megelőzi, megszégyeníti a ma elképzelhetőt. És teremtettél művészetet is. A barlangi rajzoktól Leonardo utolsó vacsorájáig. A ritmus mágikus fekete bűvöletétől Johann Sebastian Bachig. Végül történelmi lépték szerint egészen hirtelen elkezdtél nem hinni semmiben. A magad teremtette, s a képzeletet megsemmisítő eszközeit segítségével már csak rövid távú memóriád maradt, így elhagytad a tudás és a szép, és az erkölcsi jó nemes és közös birtokát, és készülsz kiköltözni egy lábvidékre, ahol süllyed a láb, ne mozogj, mész a marsra, inkább ne mozogj, mert elnyel ez a sár, lehúz a mocsár, de szép volt, utad az evolúcióban lélegzetelállító, csak sajnos megismételhetetlen.
Krasznahorkai László friss irodalmi Nobel-díjas írónk december 7-i beszédéből hallottunk egy részletet, ami Stockholmban a Svéd Akadémián hangzott el. Felhívom figyelmüket, hogy a krasznahorkai életművet gondozó Magvető kiadó újonnan megjelentette az író korábbi köteteit is. Ezen a hétvégén pedig, december 13-án és 14-én a Cirko Geyser moziban krasznahorkai Tar hétvége lesz, amikor is műsoron lesz a Werkmeister harmóniák, a kárhozat, a torinói ló és a sátántangó. A magyar Nobel-díjasok révén mindig fókuszba kerül Magyarország is, csak úgy, mintha valamelyik filmesünk Oscar-díjat kap. Ezekre a díjakra és díjazottakra az egész világ figyel. Mi pedig méltán lehetünk büszkék tehetséges honfitársainkra. Így volt ezzel Kolarik Tamás és Takó Sándor is, amikor megírták a Budapest Hollywood című kötetet, aminek alcíme Magyarok, akik beírták magukat az amerikai filmtörténetbe. A közel 700 oldalas, nagyszabású album 60 kiemelkedő magyar alkotó életútján keresztül mutatja be, miként járult hozzá a magyar szellem és tehetség a hollywoodi államgyár felemelkedéséhez. A könyv időrendben vezet végig a hollywoodi filmipar születésén, említve a magyar alapítókat, Cukor Adolfot vagy Fried Milmost, azaz William Foxot, a legendás zeneszerzőket, például Rózsa Miklóst, a híres magyar származású Oscar-díjasokat, és persze a kortárs Oscar-díjas magyar filmesek sikereiről is olvashatunk. Egy híres mondatot idézek Cukor Adolftól, a Paramount Pictures alapítójától. A legenda szerint az igazgatói ajtaján a következő felirat állt. Nem elég, ha magyar vagy, tehetségesnek is kell lenned. Azonban a hozzá munkáért forduló megannyi honfitársának halkan hozzátette. De azért segít egy kicsit. A most következő összeállításban megszólal majd Deák Kristóf, aki a Mindenki című rövidfilmjéért kapott Oscar-díjat 2017-ben, majd Piroh Gábor kaszkadőr beszél hollywoodi pályafutásáról, de mindenek előtt most hallgassuk a Budapest Hollywood könyv egyik szerzőjét, Kolarik Tamást.
Egy dokumentumfilmet szerettünk volna a Hollywoodba kikerült magyarokról készíteni. Az akkor egy sikertelen pályázat volt, de ezzel párhuzamosan nagyon sok hollywoodi magyar életrajzot hoztunk haza Magyarországra. Az első ilyen kötet Egri Lajosnak a drámaírás művészete, ami nem életrajz, de egy alapvető forgatókönyvírói filmszakmai tankönyv volt, mert ezt követően dr. Takó Sándorral, Pressburger Imre, Rózsa Miklós, Cukor Adolf, William Fox önéletrajzait hazahoztuk, többek között megírtuk Csupó Gábor monográfiát, és folyamatosan készültünk terveinkkel, dokumentumfilmjeinkkel arra, hogy esetleg ezt összefoglalóan megírjuk. Elkezdtünk írni a forgatókönyvet, és ez az elmúlt 10 évben annyira kibővült ez a munka, hogy valójában egy könyvbe állt össze. Ebben több mint 60 életrajz van felsorolásszerűen, de ki is fejtve is. Nagyon sok képpel, több mint 800 képpel dolgozik az abban, hogy nagyon bízom benne, hogy minden magyar honfitársam szeretettel fogja fogadni ezt a könyvet. Nagyon izgalmas, érdekes és tanulságos életutak vannak benne.
1929-től 2025-ig követik az Oscar-díjasoknak a történetét. Ugye legjobban mi, akik ma élünk itt Magyarországon, nyilván a legutóbbi Oscar-díjakra emlékszünk, talán visszamenőleg Rókusz Ferenc Oscar-díjáig 1981 a légy, aztán jött a Mephisto Szabó Istvántól 1982-ben, a legutóbbi Oscar-díjak pedig a Saul fiáért Nemes Cseles Lászlónak, illetve Deák Kristófnak a Mindenkiért. És persze vannak más típusú Oscar-díjak is, nyilván megjegyeznénk, hogyha lennének Oscar-díjas színészeink és színésznőink. Vannak ilyenek a múltból.
vannak olyanok a múltból, és ahogy Szabó István mondta, valójában nem csak az a kiemelkedő, amikor valaki Oscar-díjat kap, hanem amikor már eljut a jelölésig, vagy eljut addig a pontig, hogy a neve bekerülhet a film egyetemes történetében. Nagyon sok ilyen van, de nagyon jól tudja, és jól is idézte, hogy 29-ben volt az első Oscar-díját, de a mi könyvünk azért korábbra megy vissza, a nagy halevírdi alapújtók születésétől nézzük az ő életüket, az 1800-as évek második harmada Magyarország, Borsodaba, Új-Zemplén megye, Erdély, Tiszántúl, Dunántúl, számos területről származtak el a nagy alkotóink, és az ő életútjukat végigkövetjük. Nem csak az Oscar-díjasokat mutatjuk be természetesen, hanem bemutatjuk azokat az embereket is, akik olyan lenyomatot hagytak a világ filmgyártásában, amelyre büszkék lehetünk.
És az is nagyon izgalmas, hogy fény derül valamelyest arra, nem is olyan nagy titokra, de mégiscsak valahogy meg kell fejteni azt, hogy miért éppen a magyar emigránsok alakították meg a legnagyobb stúdiókat, és lettek olyan végtelen sikeresek, hogy ma is magyarnak lenni a filmiparban, ez egy nagyon fontos körülmény.
Ez egy különlegesen jó kérdés, és annyira jó kérdés, hogy erre keressük mi magunk is a választ. Az osztrák-magyar monarchiából elszármazott alkotók hozták létre szinte az amerikai filmgyártást, ahogy Szabó István is elmondta. Vannak köztük magyarok, vannak köztük zsidók, vannak köztük németek, de nagyon sokan, akik német, zsidó, szlovák, horvát névvel kerültek ki, és a magyar királyság területéről, a történelmi Magyarország területéről mentek ki, és a legtöbben a magyar gyökereiket ápolták, szerették. Cukor Adolf, a Paramount Pictures alapítója, Kaufmann Lottit vette feleségül az Egyesült Államokba, egész életükben magyarul beszéltek. Otthon, ahogy Cukor Adolf fogalmazott, hogyha rossz kedve volt, magyarul főztek.
És hát ott van például Tony Curtis, aki szintén magyar nyelvűként szólalt meg először Amerikában.
Hát abszolút, és ő azért is jó példa, mert ő már New Yorkba született, de mégis magyar környezetben nőtt fel, és mégis egész életében a magyarságot meghatározó erejének és gyökerének tartotta. Ahogy láttuk, Pressburger Imre unokái, Kevin és Andrew McDonald is büszke a magyar gyökereire, fölvette a magyar állampolgárságot, és mi kapcsolatban vagyunk velük, folyamatosan ápolja a magyarságot.
És Kovács László és Zsigmond Vilmos fantasztikus
óriások,
nevek.
Óriások. Hát ugye az operatőrök világválogatottják, ők lennének ketten az irányító középpályások. Ugye a szelíd motorosok, korszakalkotó film, vagy a harmadik típusú találkozások, vagy akár a Szarvasvadász, ezek akkora filmek, az egész világon ismerik őket. De mondhatnánk Kertész Mihály, szóval hál' Istennek annyira gazdag a magyarok névsora, hogy felsorolni is lehetetlen.
Minden ilyen könyvvel az a baj, hogy most ez 2025-ben véget ér, tehát 26-ban lehetne újra kezdeni a könyvet, vagy tovább folytatni.
Én bízom benne, hogy új lapokat kell majd beilleszteni ebbe a könyvbe. Hál' Istennek ez nem egy lezárt történet. Én bízom abban, hogy ez a történet egyre gazdagabb és gazdagabb lesz.
A Budapest Hollywood könyv egyik szerzője, Kolarik Tamás után most hallgassuk a könyv egyik szereplőjét, Deák Kristófot, aki 2017-ben kapott Oscar-díjat a Mindenki című rövidfilmjéért.
Nekem az egyik legnagyobb büszkeség a Mindenki sikerével és az Oscar-díjával kapcsolatban az, hogy hála Istennek emiatt a siker miatt annyi figyelem irányult a filmre, hogy aztán nagyon sok iskolás megnézte. Azt mondta valaki, aki pont akkor tájt volt, 13-14 éves, hogy már a könyökünkön jött ki, mert minden tanár minden órán ezt a filmet vetítette le, úgyhogy lehet, hogy már ilyen túlzott visszacsapása is volt a dolognak, de minden esetre azt gondolom, hogy egy generáció úgy jött ki az iskolából, hogy azért ezt a filmet látta. És szerintem, ha egy dolgot fontos megtanítani a gyerekeknek, az az, hogy együtt, összefogva, teljesen lehetetlen helyzetekből is ki tudunk mászni, és tudunk valami csodát csinálni. Tehát, hogy ha egyedül van az ember a gondjával, és egyedül szégyenkezik, és egyedül fáj, és egyedül szomorkodik miatta, akkor nagyon nehéznek tűnik minden, de amint kiderül, hogy mások is ugyanabban a cipőben járnak, akkor rögtön össze lehet fogni, és lehet valamit csinálni, és a fájdalom is sokkal kevesebb.
Tehát ez egy óriási siker volt, ez mit jelentett a pályádon?
Nekem nagyon sok mindent adott az Oscar-díj, és az, hogy volt egy ilyen kis hollywoodi kalandom, úgymond, ez egyébként egész hosszan tartott, mert a Covid-ig én kijártam sokat Los Angelesben, nagyon sok filmtervet összeraktunk, több producerrel szövetkeztünk, számtalan forgatókönyvet olvastam, és hát nagyon nehezen találtam meg közöttük azt, amit tényleg így jó szívvel az első mozifilmemnek megcsináltam volna, úgyhogy végül is az első mozifilmem az így az unoka lett. Előtte csináltam egy úgymond új gyakorlatként egy tévéfilmet, a Foglyokat, az is egy másfél órás film volt, tehát így alakult, hogy a sok kinti próbálkozás közepette, ezért végül is mindig a magyar filmjeim és a saját szerzői dolgaim voltak azok, amik meg tudtak valósulni, aminek én nagyon-nagyon örülök egyébként, mert hiszen nyilván olyasmit csinál az ember másfél-két évig, teljes lelkesedéssel és minden erejét beletéve, amit nagyon magáénak tud érezni. Most először van egy olyan nemzetközi filmterv, amit ugyanennyire magaménak tudok érezni, annak is én írtam a forgatókönyvét. Most érzem azt, hogy most fog beérni 8 év után az, hogy én kaptam egy ilyen díjat, és megtanultam szépen lassan azt, hogy hogy működik az ipar. Nyilván az elvárások is magasak, amikor csinálok egy filmet, én magam is kitűzöm, hogy hát egy bizonyos szint talán nem mehetünk, de egyben ez egy óriási erőt is ad, ami sarkal, az önbizalmamat erősíti minden nap, tehát ez egy nagyon jó dolog Oscar-díjasnak lenni.
Ugyan nem tudsz beszélni róla, mert ugye még tervben van a film, és dolgozol rajta. De egyszer mégiscsak meg fog valósulni, tehát körülbelül mikorra számíthatunk tőled új filmre, és ez magyar film lesz, vagy magyar-amerikai, vagy hogy fog kinézni?
Ez egy több országos koprodukció lesz, európai bázisú, de angol és olasz nyelven fog játszódni, és 2027-ben remélem, hogy láthatják már a kedves nézők. De egyébként, aki most akar moziba menni, még mindig moziban van az Egy kutya, az új nagyjátékfilmem országszerte, és most már egyébként Romániában is a mozikban látható. Az Egy kutya egy nagyon izgalmas és nagyon humoros történet, fekete komédia és dráma keveréke. Egy másfél óra alatt tulajdonképpen valós időben játszódik, egy este, egy helyszínen négy régi barát újra találkozik 10 évvel azután, hogy felrobbantották egymás életét, és más-más irányba indultak el, azután nem is látták egymást, de most ezen az estén itt élet-halál kérdés, hogy szót értsenek egymással. Az Egy kutya azért különleges, mert egy nagyon különleges kollektíva a pop-up produkció hozta létre, először színházi előadás formájában, Varga Lórántnak az eredeti színművéből, tehát ez egy kortárs magyar mű, és a négy színész, Bakonyi Alexa, Döbrösi Laura, Tóth Károly és Tenki Dalma. Ők hozták létre az előadást, és aztán invitáltak meg engem, hogy a filmverziónak a rendezője legyek.
Az Oscar-díjas Deák Kristóf után Pirog Gábor kaszkadőrt kértem mikrofon elé, aki 1969 óta több mint 350 televíziós és filmes produkcióban szerepelt. 2007-ben a kaszkadőrök legnagyobb elismerésének számító Taurus World Stunt Awards-ra jelölték a Szabadság Szerelem című filmért, és rengeteg hollywoodi kasztasikerben szerepelt kaszkadőrként és kaszkadőr szakértőként.
Hány Oscar-díjas filmben volt kaszkadőr?
Nagyon sok Oscar-díjas filmben voltam kaszkadőr, de hát a legemlékezetesebb a Titanic. Ugye hát a Golden Globe filmbe is dolgoztam, a Evitába, annak én voltam a kaszkadőr szakértője itt Magyarországon, és volt a kaszkadőröknek az Oscar-díj, a Taurus World Stunt Award, ott a Szabadság Szerelem című filmmel kaptam egy jelölést, mint a legjobb külföldi film kaszkadőr szakértője 2007-ben.
Milyen típusú feladatai voltak, például az Evitában?
Ott, mint kaszkadőr szakértő, rengeteg feladatunk volt. A legnagyobb akciónk, amikor tüntetés volt, ugye a bazilika előtt vettük fel a jelenetet, és voltak lovasrendőrök, ott 30 lovasrendőr és 5 lovaskaszkadőr. És akkor ott szét kellett vernünk a tömeget gyakorlatilag, és voltak gyalogos rendőrök is, és nagyon sok kaszkadőr volt, rengeteg háttérszereplő, és nagyon kellett vigyázni, hogy ne legyen sérülés, de fantasztikusan néz ki a jelenet, tehát egy az egyben egy igazi tüntetést láthatott a közönségünk, meg hát ugye a színészekre kellett vigyázni, a Banderasra, meg a Madonnára, őket kellett biztosítani, hát olyan kas kereskedőket kellett köléjük rakni, hogy még véletlenül is legyen sérülés. Visszatérve az előző kérdésére, hogy én minden négy kategóriába kiválóan passzolgattam. Ez a gyalogos, autós, motoros és a lovas. Voltak saját lovaim évtizedeken keresztül, és sikerült bekerülnöm a legnagyobb lovas kaszkadőrfilmekbe. A Mumia című filmbe például ostromoltuk a légiósok erődjét, és akkor egy lovas bukás kellett csinálnom a domb oldalán, és úgy nézett ki, hogy a ló rám esik. És akkor a rendező rohant oda, mindenki rohant oda, hogy mi történt velem, de szerencsére nem lesz semmi bajom, és nem volt ott a mentőhelikopter. És akkor leállították a forgatást addig, mert a kaszkadőr akciókat, mert ugye, ha valami komolyabb baj történik, akkor a mentőhelikopterrel visznek a kórházba. De hát erre még nem volt szükség, hála Istennek.
Miért lesz valakiből kaszkadőr? Ugye ez egy nagyon-nagyon veszélyes üzem, hogy ezt a jogi kifejezést használjam, tehát bármikor megsérülhet akár véglegesen is, tönkreteheti az életét.
Abszolút, ez így van.
Tehát miért? Tehát amikor arra gondolt, hogy önnek kaszkadőrnek kell lenni, akkor mi motiválta?
Én kaszkadőrnek születtem. Ez az első könyvemnek a címe. És valóban, tehát erre én azt mondom, hogy születni kell, de nyilván egy csomó dolgot meg kell tanulni, ez egy nagyon-nagyon komoly szakma. És ugye különösen akkor, hogyha minden egy kategóriába dolgozol, akkor annál nagyobb a kockázata annak, hogy lesérülsz. Mondok egy példát, ugye Ikarus busszal beugrottam a Dunába, Margit Hídó 1993-ban, és két másik kollégám is velem volt, én vezettem a buszt, és mielőtt a busz beérkezik a vízbe, ki kellett ugrani a buszból. Hát ez rendkívül feladat. Akkor motorkerékpárral a Kinek a törvénye című filmbe belehajtottam egy álló zsiguliba. Sinkovics Imre volt a TSZ elnök. Balkai Gézának voltam a dublőre. Akkor ugye egész alakomba égve, 40 másodpercig lángolva beugrottam a Gellért fürdőnek a belső medencéjébe. Akkor ugye, amikor van egy olyan jeleneted, a Cutthroat Islandben fölrobban a hajó, akkor a Matthew Modinnak a dublőre voltam, Gina Davis dublőrével egy olasz srácok, Claudioval együtt ugrottunk a felrobbant hajóról a vízbe. Ott úgy éreztem, hogy ha nem érkezek bele a vízbe, akkor megsülök, mert akkor a hő volt a robbanástól. Ezt gyakorolni kell, edzésre kell járni, és egy kaszkadőrnek mindig napra készen kell lenni. Edzésbe kell lenni, főleg, hogyha top kaszkadőr vagy, akkor gyakorlatilag olyan, mint egy első osztályi sportoló, aki folyamatosan edzésben van és készül a versenyére.
Mikor és melyik volt az utolsó film, amiben szerepel?
A Dűne volt az utolsó film, az itteni, amit itt forgattak. Van egy légzsákom, és akkor azt adtam kölcsön, 30 méterig lehet beleesni. Hát már többnyire szakértő vagyok, tehát a főiskolás filmeket szakértem, meg ezeket a filmeket szakértem, de ahol én is megjelentem, a Black Widow-ba, a Disney stúdióba dolgoztam 2021-ben utoljára.
És ott mit csinált? Hogyan jelent meg?
Hangokat és verekedés jeleneteket kellett szinkronizálni. Magyarul beszélő kaszkadőrt kerestek, és akkor így kerültem bele a produkcióba. Csodálatos volt a Disneybe dolgozni. Egyébként elmondhatom, hogy az összes nagy hollywoodi stúdióba dolgoztam. A Warnerba, a Universal stúdió a kedvencem, akkor a Paramountba, a Foxba, a Buena Vista stúdióba, a Danton stúdióba, mindegyikbe dolgoztam az elmúlt 20 évben. Most már lassan 30, ugye, mert 2000-től dolgozom Amerikában gyakorlatilag. Igaz, hogy Mexikóban 89-ben az Emlékvár című filmet forgattuk, de az Mexikóban volt. 2000-től van munkavállalási engedélyem, és 2005-től zöld kártyám, és ugye megvan minden papírom, és így folyamatosan tudtam dolgozni.
És azóta nem is él itthon Magyarországon?
De itthon élek, két laki életet élek, utazom, amikor kell, intézem a dolgaimat, és akkor jövök haza. Tavaly rendeztem a kisjátékfilmet Égigőr álmok címmel, most dolgozom a Hollywood a Vasfüggöny mögött címmel forgatókönyvben, ami gyakorlatilag a életrajzi filmemnek a folytatása.
Budapest, Hollywood. Magyarok, akik beírták magukat az amerikai filmtörténetbe. A kötet kapcsán annak egyik szerzőjét, Kolarik Tamást, majd Deák Kristóf filmrendezőt és Pirog Gábor kaszkadőrt hallották. Tihanyi 140. Ezzel a címmel látható Tihanyi Lajos festőművész életmű kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában. Ez az első a művész munkásságának egészét átfogó tárlat azóta, hogy Tihanyi hagyatéka visszatért Párizsból 1970-ben. A kiállításról Víg Anna Máriát, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgató helyettesét kérdeztem. Tihanyi Lajos éppen 140 évvel ezelőtt született, ezért is a címe a kiállításnak, hogy Tihanyi 140. És ugye van még egy fontos évforduló, 1970-ben, tehát 55 éve érkezett meg a Tihanyi hagyaték Párizsból. A két fontos dátumnak köszönhetően született meg most ez az életmű kiállítás.
Nagy szerencse, hogy ez a hagyaték haza került, mert nem mondom, hogy hiánytalanul, hiszen fontos főművek lappanganak, de azért büszkék lehetünk rá, hogy egy nagy számú, a legjelentősebb alkotásokat tartalmazó festményanyag, grafikák, valamint nagyon jelentős számú személyes dokumentum közgyűjteménybe került. És így a kiállítás megrendezése is jóval könnyebb, hiszen elsősorban a raktáromba kell belépni ahhoz, hogy a műveket kiválasszuk. Ezt az anyagot természetesen számos magángyűjtő, illetve közgyűjtemény is segítette, és így állt össze ez a közel 160 mű, ami a jelenlegi kiállítást bemutatja.
Az is kiderülhet a látogatónak mindamellett, hogy nagyon érdekes látni ezeket a szép expresszionista képeket, majd az absztrakt képeket, hogy milyen megrázó volt tulajdonképpen Tihanyi Lajosnak az élete. 11 éves korában agyhártyagyulladást kapott, onnantól kezdve süketen élte végig az életét. És lehet, hogy ez a fajta testi fogyatékosság őt azért nagyon akadályozta abban, hogy jól menedzselje saját magát, és úgy érezze saját magáról, hogy ő egy sikeres művész. Ugye egész életében ezzel küzdött.
Igen, és hát tulajdonképpen egy belső látása alakult ki ennél fogva. Én úgy gondolom, hogy nem erre a pályára készült, de hát ez a tragikus sors, ez a betegség ebbe az irányba tolta, ami szerencse számunkra, hiszen ezek a művek így tudtak létrejönni. Egyébként egy életvidám ember volt, voltak úgy nyilván nehéz korszakai, de megpróbálta ezt a igen tragikus sorsot mégis elfogadni, és teljes értékű életet élni. Megtanult beszélni több nyelven is, elég furcsa hangképzéssel, de mégis ki tudta fejezni önmagát, írt, és minden eszközzel arra törekedett, hogy a társaság központi alakja legyen. A kiállításban számos filmfelvétel is látható, elsősorban a párizsi évekről, és ott látszik, hogy milyen vidáman, milyen közszeretetnek örvendően vesz részt a társaságban.
Ugye 1919-ben végre elhagyta Magyarországot, soha nem tért vissza, viszont addig is sok-sok barátot gyűjtött, és nem akármilyen barátokat gyűjtött, hadi barátságát magáénak tudhatta, Kassákét.
Az akkori nyugat meghatározó személyiségei vették őt körül, nem csak festők, hanem írók is, vagy költők, például Bölöni Györgyel, később az emigrációban is együtt volt, és hát a nagybányai évek alatt az ottani neósok nemzedékével abszolút baráti viszonyba került.
19-ben ugye elhagyta Magyarországot, élt Bécsben, Berlinben, Párizsban, Amerikában, aztán újra visszatért Párizsba, és ott is halt meg 1938-ban, tehát mindig vándorolt, tulajdonképpen igazolás nyerve arra, hogy ő neki mégiscsak van tehetsége. Nagyon sok barátja volt különösképpen a párizsi emigrációban, és ott vannak a híres fotográfusok, Brassai vagy Kertész, akikkel szintén komoly kapcsolatban volt.
Igen, egy nagy szerencsénkre. Ugye ők is szintén 19 után emigráltak, és így az egész életét fotózták tulajdonképpen, úgyhogy az a hagyaték, amit ismerünk, az számos művészi felvételt tartalmaz, tehát nem csak amatőr képek ezek, hanem hát a fotóművészek munkái, és nagy szerepe volt ezeknek a barátoknak abban, hogy a hagyaték együtt maradt, hiszen hát nagyon vészteres éveket kellett túlélnie a hagyatéknak Franciaországban is, és ugye a 70-es években is nem egy olyan korszak volt Magyarországon, ami éppen támogatta volna az avantgárd művészetet, és mégis sikerült olyan környezetet teremteni, olyan szakembereknek egymásra társra találni, akik felismerték ennek a hagyatéknak a jelentőségét, és így állami segítséggel hazajöhetett ez az anyag.
Nagyon szép tájképek fogadnak rögtön a kiállítás elején. Ugye ez az úgynevezett expresszionista stílusa még, és sok-sok portré is van, és egyszer csak vált az életének a második szakaszában, nyilván külföldön elsősorban a párizsi évek hozzák meg az absztrakt korszakát, és vajon miért váltott? Tudjuk ezt?
Nyilvánvaló azok a hatások, amelyek érték, az a világlátás, amivel folyamatosan szembesült, az a festői látásmód késztette a változásokra. A portrékra még visszatérnék, hiszen az a lényege ezeknek a portréknak, hogy van bennük irónia, de ugyanakkor mély humánum is, tehát azt is írták róla, hogy nem szarkasztikus humorral és kegyetlen iróniával dolgozott, hanem a megértés benne volt, bár egy kis oda kacsintás is a valóságra, a realizmusa így előtört. Fantasztikus portrésorozatai vannak, és nagy szerencsékre a kiállítás ebből nagyon sokat bemutat. Legfontosabb magyar írónemzedék és egyéb barátok portréi mellett nagyon sok külföldi barátjának a portréját is lerajzolta.
Készült egy katalógus is.
Természetesen minden kiállításunkhoz készül katalógus. Ez a katalógus Gergely Marian kurátorasszony két tanulmányával indul, és ezt követik további tanulmányok, amelyek szintén az életpálya jelentős állomásait, a párizsi éveket mutatja be, az egyik, valamint azt a budapesti kávéházi világot, ahonnan indult Tihanyi, a Balaton kávéház világát, illetve azt az értelmiségi kört, újságírók, értelmiségiek, akik a Balaton kávéházban vitatták meg az élet legfontosabb kérdéseit.
Meddig lesz nyitva ez az időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában?
Február végéig várjuk a látogatókat, tehát reméljük, hogy a karácsonyi időszak szokás szerint egy nagy látogatószámot hoz, és hogy sok embernek okoz örömet majd ez a tárlat.
Tihanyi 140. A Magyar Nemzeti Galériában látható életmű kiállításról Víg Anna Máriát, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgató helyettesét hallották. Csúlya Imre merész kalandra vállalkozik. December 15-én először áll ki a budapesti Momkult színpadára, hogy az Egy életem életrajzi stand-up sorozat keretében a saját életéről meséljen. Nem ő az első ebben a műfajban, megtette ezt már korábban az írók közül Grecsó Krisztián és Kemény Zsófi, a színészek közül Mucsi Zoltán, Túróci Szabolcs, Szabó Kimmel Tamás, Borbély Alexandra és Nagy Ervin. Az Egy életem egy különleges műfajú előadás, a stand-up és az életrajzi színdarab keveréke. Az estek a stand-up műfajának megfelelően vidám hangulatúak, de a főszereplők megosztják életük nehéz vagy érzelmesebb pillanatait is. Az Egy életem író rendezője Lévai Balázs. Csulya Imrével beszélgettem.
Vajon miért számít az ember mindig tőled egy kis humorra is, akkor is, amikor a legkomolyabb, legádázabb költeményt mondod el?
Semmi sem csak fehér vagy csak fekete. A legnagyobb drámában is ott van. Ha más nem, de ez a groteszk humor, morbid humor. A humor az mindenhol ott van, és anélkül nem lehet élni szerintem. Meg hát pallírozza az ember agyát, hogy látja bizonyos dolgoknak a fonákját is. Mindig azt szoktam mondani, amit egyszer a gombaszoki ellától hallottam, őtől is humoros vénáját kezdték filtatni, és mondta, hogy hát nézzék, ez úgy van, hogyha Bajor Gizi mondja ugyanazt a mondatot, akkor Bajor Gizin sírnak az emberek, ha én mondom, akkor nevetnek. Hát szóval nyilván ez az ember lényeg, ösztöneiből is fakad, meg a alkatából, abból, hogy milyen körülmények között nevelkedett, tudtak-e a környezetében nevetni a nyomorúságon is. És nekem valahogy biztos, nem tudom, jól állt, mert én is meglepve tapasztaltam, hogy mondtam valamit, és nevettek. Miért nevettek? Én nem akartam nevettetni. De valahogy belőlem, ahogy jön az a mondat, akkor ez nevetni is lehet.
Pedig te nagyon-nagyon komoly, tragikus dolgokban is képes vagy részt venni. Például nagyon sokszor láttak téged az Örkény Színházban, amely színház társulatának tagja vagy, és ott azért mondjuk egy Gorki mélyben azért semmiképpen nem a humoros énedet kell felszínre hozni. Mondjuk a versműsorokban, az Anyám tyúkjában ott vannak komoly és kevésbé komoly versek. Tehát, hogyha téged valaki több helyen lát, és nem csak a nagyon-nagyon népszerű filmekben, filmsorozatokban, tévéfilmekben, akkor sokkal árnyaltabbnak látja a képet, amit te tudsz nyújtani, csak biztos az élet igazságtalan egy kicsit abban az értelemben, hogy az emberek többségében mégis te vagy Csoki.
Igen.
Az Üvegtigrisből és az Easy Rider.
Igen.
Vannak ilyen mondatok, amik egyszerűen így kúsznak a levegőben, és úgy mindenki tudja.
Igen.
Vagy ami most ugye a legnépszerűbb messze, a mi kis mi falunk kis és ennek a polgármestere. Ezekhez hogy viszonyulsz?
Nézd, hát ez mindig is így volt, hogy valamelyik szerep egy színészre úgy, nem azt mondom, hogy ráég, hanem hogy úgy letapad, és az alapján válik országosan ismerté. Ezzel nem nehéz együtt élni. Én amúgy is egy nyitott ember vagyok, engem számtalanszor megszólítanak az utcán, autogramot kérnek, váltunk néhány szót, vagy csináljunk egy közös szelfit. Közvetlenül érzem, hogy az emberek tényleg szeretnek engem. Bevallom egy picit, még élvezem is. Egyszer ott az Örkény előtt jött szembe egy hölgy, földet nézte, fölemelte felé, és meglátott, nevette magát, aztán szégyellősen pironkodva mondott egy jó napotot. Nyilván az a hülye Csoki jutott eszébe, és elrögte magát, vagy ki tudja, mi jutott
vagy
eszébe.
Vagy a valami Amerikában.
Vagy a Bala, vagy a Bala, igen, vagy a Torrente magyar hangja, vagy a Rémrendes Család magyar hangja.
Az a helyzet, hogy amikor egy színészt bizonyos szerepben látunk, akkor szinte azt gondoljuk, hogy ez ő maga.
Igen.
Te megéled ezt? Vagy hasonlítasz bármelyik karakterre ezek közül?
Egy színész dolga az, hogy az adott szerephez kibányászza a személyiségéből azt a szeletet, ami éppen ahhoz a szerephez kell. Na most, ha ez a tóték, akkor a tótékhoz kell kiszedni magamból azt a vékony kis szeletet, ami oda kell. Vagy mondtad a mélyben a Szatyint, vagy negyedik Henrik Falstaff. Szóval mindent ki kell szedni az embernek magából, az énjének azt a szeletét, ami ahhoz a szerephez pont illik. Röhögnek rajtam, mert mondom, hogy én 5 év múlva megyek nyugdíjba. Szeretnék elmenni, de nyilván ezt csak részlegesen tudom megtenni, mert egy színész, amíg épp az agya tud menni, tud beszélni, addig megtalálják a korosztályának megfelelő szerepek. Meglátjuk, hogy mit dob a gép. De valami ilyesmi szándék van bennem, hogyha nem is teljesen elvonulni, de egy kicsit nyugdíjasnak is lenni, meg egy kicsit még dolgozni, ha nagyon kellek. Ha nem kellek, akkor sincs semmi baj. Hát én nekem elég szerencsés a pályám.
Nem is biztos, hogy jó így azt mondani, hogy szerencsés, mert te vagy az, akinek a személyisége, a felkészültsége, a munkabírása, stb. Nyilván inspirálta a mindenkori rendezőket, hogy gondolkodjanak benne. Tehát mitől szerencsés egy színész?
Ez egy nagyon jó kérdés, és közben már tudom is a választ. Gáti Józsefnek, a mi beszédtanárunknak volt egy...
Jónás könyvét ő is.
Ő is mondta, gyönyörűen mondta, Jónás könyvét, meg az Aranyballadákat. Tehát rengeteget tanultunk tőle. És neki volt egy mondása, hogy gyerekek vegyék tudomásul, hogy szerencséje csak a szorgalmas embernek van. Ez egy nagyon pontos mondat. És én azt gondolom, hogy én ennek megfeleltem, én elég szorgalmas ember voltam azokban a feladatokban, amiket kaptam. Tehát addig gyötörtem magam, míg az olyan nem lett, ahogy a rendező meg én is elképzeltük.
És tudod, rólad mindig az a benyomásom, hogy olyan könnyedén megy neked, úgy kirázolt, hát ott vagy, és az pont elég. És
hát ez
nyilván nem így van, de ezt el tudod hitetni?
Hát el tudom hitetni, igen, meg hát figyelj, azért a színész is élvezi, amit csinál.
Mit szeretsz jobban játszani, ami nagyon távol áll a karakterettől? Ez egy nagyobb kihívás, ott jobban át kell valahogy adni magad a szerepnek, vagy pedig ezeket a zsigerből alapvetően jövő vicces figurákat.
Hát ezek nagyon hálások, ezek a vicces figurák, viszont Mensáros Laci bácsi jut erről eszembe, hogy a színész azt tudja eljátszani legjobban, amilyen, vagy amilyen szeretne lenni.
És te milyen szeretnél lenni?
Én olyan szeretnék lenni mindig, amilyen a szerep, amit kapok. Olyanná válni. Meg hát, ha nem lehetek én is benne, akkor fabatkát sem él az egész. Akkor csak egy külsőséges pozőrség. Ezt például Lukács Andortól tanultam, aki a 70. előadástól a Portugálba elkezdett piszkálni, hogy igen, már 10. alkalommal mondom neki, hogy te Andor, hát figyelj, ugyanúgy koncentrálva jövök be, ugyanúgy ott vannak a poénok, ugyanúgy tudom hibátlanul a szöveget, nem értem, hogy mi ez az elégedetlenség. Eddig nem volt, azt mondja, mert én is most jöttem rá, nem érdekel, hogy milyen ügyes vagy. Csináld meg minden este a szerepet frissen, hogy ott jöjjön létre, ne rutinból, tessék ott megélni minden este újra és újra. Na és onnantól kezdve ez így ment 20 évig. És áthatott más szerepemre is, hogy a rutint minél távolabb tartani minden egyes előadástól. Tessék ott megszülni minden este a nézőnek, hogy primőrt kapjon.
Csúlya Imre Egy életem című előadásának budapesti premierje december 15-én lesz a MOM Kultban. A Jászai Mari díjas színésszel beszélgettem. Háromnapos adventi rendezvényel az ünnepváró forgataggal várja az érdeklődőket a Hagyományok Háza ezen a hétvégén. Szeretnénk, ha az ünnepváró forgatag nem csupán vásár, hanem ünnep lenne, ahol az emberek találkozhatnak, együtt készíthetnek ajándékot, élőszavas mesét, népzenét hallgathatnak, vagy egyszerűen csak benéznek, hogy részesei legyenek ennek a közösségi alkalomnak. Mondta el Péter Szidónia, a Hagyományok Háza közművelődés szervezői osztályának vezetője, az esemény egyik főszervezője. A legkisebbeknek ingyenesen elérhető mesemondás, bábelőadások, fabatka játszóház és interaktív foglalkozások, a felnőtteknek pedig karácsonyi koncert és énektanítás ad lehetőséget az ünnepvárásra. A Gyergyói Hagyományos Tánczene című kötetet is megismerhetik az alkotók segítségével az érdeklődők, de tanulhatnak a téli ünnepkörhöz kötődő szokásokról a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület segítségével. Az ünnepváró forgatagon fellép Navratil Andrea és a Kobzó zenekar, a Székelyföldi Énekiskola Csíkszeredából és igazi kuriózumként Karakalpak hivatásos zenészek produkcióját is élvezheti a közönség. A forgatag egyik kiemelt eseménye a Magyar Állami Népi Együttes Adventi Muzsika című karácsonyváró koncertje lesz. Tehát ezen a hétvégén mától vasárnap estig tart az ünnepváró forgatag. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!